MHz-es frekvencián fogható. Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Gránic Tamással, a budapesti Wesley János Gimnázium igazgatójával Osvai Péter beszélget.
Kedves hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm a Mári Rádió mikrofonja előtt Gránic Tamás igazgató urat, aki a Wesley János óvoda, általános iskola, szakgimnázium és gimnázium oktatási igazgatója. Pedagógusi pályájáról faggatom őt, illetve itt még a beszélgetés előtt elmondta, hogy hát igazából nem csak a pedagógia pályáján szerzett tapasztalatokat, hanem mint festőművész is tevékenykedik. Kezdjük sorban, melyik született előbb, melyik hívás önben, a művészeti pálya iránti vonzalom, vagy a pedagógusi pálya iránti?
Budapesten születtem. Édesanyám, édesapám az akkori rendszerben, hát hogy is mondjam, kicsit kiregesztettek voltak, ezért engem nem engedtek mindjárt, úgyhogy gimnáziumba kezdjem a pályámat, ezért el kellett mennem asztalosnak. Ami azt kell mondjam, a későbbi pályafutásom alatt nagyon jót tett, mert olyan fantasztikus mesterekkel találkoztam bútorasztalos minősítésemben, ami azt kell, hogy mondjam, a festészeti pályámra a legjobb hatással volt. És ott tanultam meg a rajznak az alapjait. Megszereztem a bútorasztalosi mesterséget, később bekerültem, mivel jó eredménnyel végeztem, és az akkori iskolában volt egy nagyon idős erdélyi mester, aki megtanított az interzia készítés mesterségére. És ott kapcsolódtam a rajztudásom, ott kapcsolódott be. Később bekerültem az Iparművészeti Múzeumban, ahol szintén olyan mesterekkel találkoztam. Mondok egy példát, Gombos Károly a szőnyeg tanszéknek a muzeológusa volt, ami egy fiatal ember számára teljesen természetes, hogy átjártunk az ő műhelyébe is. Itt teljesen evidens volt, hogy 45 év felett egyszerűen bejelentkeztem szőnyegbecsüsi tanfolyamra, és azt minden további nélkül azonnal elvégeztem, meg a bútorbecsüsit is, az is természetes. Tehát megismerkedtem a rajzi készséggel, igen ám, csak az intarziának a vonalai, mivel hogy azokat a furnér lemezeket körbe kell vágni, ezek lezárt vonalakat tartalmaznak, de én szabadabban szerettem volna ezt művelni, ezért elmentem rajzkörbe rajzolni. A egyszerű újsághirdetés alapján, és ott megismerkedtem egy nagyon idős emberrel, Mészáros Mihály bácsival, a 70-es évekről beszélünk, aki annak idején már ugye 73 éves volt, aki igazából a Magyar Művészeti Alapnak volt a főinstruktora, és egyszerűen csak fiatalokat akart látni a közelébe, hogy milyen a rajzi érdeklődése, és ott kezdődött az a pálya, amivel megszerettette azt, hogy milyen egyébként a képzőművészet. Na most hogyan kapcsolódik be későbbiek folyamán, mivel hogy asztalosi képesítésem van, és megszereztem mindenféle olyan jellegű dolgot, ami az antik munkák iránti érdeklődésem volt. Tehát ismertem már a hársfát, ugye a hársfá az a anyag, ami az anozótrópia, a legkisebb, tehát nem dagad, nem zsugorodik, nem véletlenül, hogy az ikon képeket hársfára festik. Ebből kifolyólag ugye a román korban és a gótika korában hársfára festettek 17 rétegű gesso alappal, tehát én mielőtt még a főiskolára felvételiztem volna, annak idején még képzőművészeti főiskola volt, ezeket én már igazából gyakoroltam, meg tudtam. Tehát nem jelentett különösen nagyobb kihívást. És elkezdték az én képesítésemet tanítani az alakrajzra, ami nem volt egyszerű, de egy 4-5 év intenzív rajzolás után napi 3-4 óra. Tudatosan mentem akkor el inkább hírlap kézbesítőnek, mert csak hajnalba kellett dolgoznom. Így a rajznak tudtam szentelni igazából egy komoly 4 évet, napi 4-5 órát. És ez azt eredményezte, hogy harmadik-negyedik alkalommal felvettek a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, festőszakra. Igazából egy 2000 jelentkező közül akkoriban festőszakra 3 embert vettek fel.
Ez szép.
Hát így kezdődött a dolog, és a mai napig aktív figurális festészettel foglalkozom, non-figuratív festészetet, kicsit figurális, kicsit elvonatkoztatott, de természetesen csinálok szakrális munkákat is. A Szolnoki Művésztelep választott be örökös tiszteletbeli tagjává, a mai napig tagja vagyok. Minden évben aktív kiállítója vagyok a Magyar Festészet Napjának. Segítem is őket a munkámmal. Többek között az első magyar festészeti nap, amit a kuratórium elnök, az Bráda Tibor úr, most már tiszteletbeli kuratórium elnök, nagyon sokat segítettünk ebben, hogy ez létrejöjjön. Tehát igazából valami közöm ez már az elmúlt 10 évben van. Tehát minden évben ott rendszeres kiállító vagyok, külföldön rengeteget kiállítottam, rengeteg helyen megfordultam, ásatásokon is, így többek között Nyugat-Afrikába, Libériába, Gíneába, természetesen az Egyesült Államokba is kiállítottam. Most jelen pillanatban Finnországban van kint egy kiállítási anyagom. Nagyon sokat csavarogtam a világba pontosan a faművesség miatt, mert egy-egy francia cég hívott olyan jellegű munkákra, amit már igazából nem tudnak megoldani. Na, ennyit a faművességről, illetve a festészetről. Hát hogy kerültem a tanítással kapcsolatban? Volt itt egy nagyon jó kollégám, aki Iparművészeti Egyetemet végzett. Ő volt előtte az igazgató, és azt mondta, hogy lenne kedvem nekem idejönni, asztalosokat tanítani, és mert akkor szakképzés még működött az iskolában. És egyébként művészettörténetet oktatni, és gondoltam, hát miért ne? És akkor igazából itt vagyok már körülbelül 11. éve, 11-12 így valahogy, és ez abból fakadt, hogy volt akkor nagyon jó asztalos osztályaink, és természetesen itt, hát hogy mondjam, inkább olyan jellegű embereket oktatunk, akiknek részben nem tudtak elhelyezkedni, részben nagyon nehéz a sorsuk, részben a család húzza őket vissza, de találkoztam olyannal is, aki önmagától kéri, hogy menjen be intézetbe, mert nyugodtabb a lelkülete. Tehát ezekkel a gyerekekkel nem volt egyszerű foglalkozni, de kialakítottunk egy olyan jellegű, nagyon jó viszonyt, ami azt kell, hogy mondjam, hatással volt rájuk, és akkor sosem felejtem el, hogy az első asztalos gyermeket, a Burai Csaba nevezető ember, hogyha lehet kimondani a nevét, megtanítottam őket politúrozni, amit már a mostani iskolákban nem tanítanak, és borzasztóra tetszett nekik, és azt kell, hogy mondjam, találkoztam velük néhányszor a napokban, és mindegyik megállt a helyét, kivétel nélkül. Aztán csináltunk itt egy rajzkört, egy kollégámmal szintén, ahol a 10 emberből 8-at felvettek az Iparművészeti Egyetemre, illetve a Képzőművészeti Egyetemre, tehát elfogyott egyszerűen a kör. És az első időben, az első évben akkor szakiskolai tagozatvezető voltam, utána 8 éven keresztül igazgatóhelyettes, és most megbízott igazgató vagyok, mert hát még idáig nem találtak olyan jellegű igazgatót, meg van hirdető ugyanaz állás, de hát meg nem találtak ilyen jellegű ember. Úgyhogy szervesen foglalkozom az oktatással. Itt nagyon hátrányos helyzetű gyerekek vannak alsó-felső tagozatban, illetve csináljuk, működik nálunk nagyon jó alkalom a esti gimnázium, illetve az esti általános iskola. Az esti általános iskola az különösen megér egy-két mondatot, mert olyan kirekesztett emberek vannak, akik részben nem találtak munkát, részben pedig olyan élethelyzetből fakadóan, hogy hogy családfenntartó volt, meghalt édesanyja, édesapja, ezért kénytelen volt a családot fenntartani és a testvéreket felnevelni. Hát ebből kifolyólag a mi munkánk, azt kell, hogy mondjam, nem látványos. Lépésről lépésre lehet csak haladni, de az eredmény az nagyon is kézzelfogható. Nagyon is kézzelfogható, tehát ez így megvan.
Ez egy egyházi intézmény.
Igen.
Hogyan mutatkozik meg a keresztény jelleg az iskola életében?
Itt úgy kezdjük a napot, hogy itt a gyerekeknek igazából 9 órára kell járni. 4-5 fős csoportokban, a reggeli órákban mindig elbeszélgetünk a gyerekekkel.
Ez meghatározott téma, vagy a gyerekek mondják meg, vagy a tanárok?
Nem, a gyerekek felvetik a témát, hogy érzed magad, és akkor elkezdik mondani, hogy hogy érzed magad. Ebben ezt be lehet kapcsolni a hittanóráknál is, mert látjuk, hogy mi a fő problémája a családban. Tehát melyik részt, melyik oldalt kell erősíteni, a szeretetet, a kiváltságot, a tanuláshoz való viszonyát, tehát hogy légy mindenki ez türelmes, nyugodt és egyformán jókedélyű, nem szabad mindig balhézni, mert az nem segíti előre az embert, gondolkodj előbb hármat. Szóval ezek nagyon jól működnek, és ezt bekapcsoljuk a hittanórákba, ez természetes.
Amikor jöttem be az iskola épületébe, akkor minden gyerek előre köszönt. A fiatalabb, idősebb, fiú, lány, úgyhogy nagyon mondom, hogy hova itt miért.
Igen, pontosan erről van szó. Pontosan ez a reggeli beszélgetéseknek az oka, hogy megkérdezik, hogy segíthetek, ajtót kinyitják. Tehát ez lépésről lépésre. Itt hatalmi szóval nem megy az ember szinte semmire, és nem is akarjuk. Itt folyamatos beszélgetések vannak. Délután addig marad bent igazából, ameddig akar, vagy be nem zárjuk az iskolát. Tehát lehetőséget adunk nekik, számítógéppel akkor játszhatnak. Ezek fontos dolgok, mert rengeteg gyermeknek nincs otthon egyszerűen gépe, vagy a szülők nem engedhetik meg maguknak. Kapunk adományokat, amit szétosztunk, főleg ez karácsonykor van, ugye gyermekruhákat, meg cipőket. Ezeket teljesen jól értékelik ők, és csak annyit visznek el, amennyi éppen szükségük van rá. Igen, így van, előre köszönnek a gyerekek, pontosan.
Milyen hozzáállás szükségeltetik ahhoz, hogy itt egy pedagógus megállhassa a helyét, illetve hát mindazon kapcsolatban, amit elmondott nekem az a benyomásom, hogy itt gyakorlatilag nem csak egy iskola, hanem szinte egy második otthonról van szó, tehát hogy ez sokkal több, mint egy iskola. Milyen pedagógus kollégái dolgoznak? Vagy hát én azt mondom, hogy szolgálnak itt, mert ez sokkal több, mint egy munkahely.
Ez így igaz. Borzasztó egyszerű, ez ugyanaz, mint a festészet, vagy bármilyen alkotó jellegű munka, alázat kell hozzá. Ha nincs alázat, és ha ezt csak kívülről csinálja az ember, nem ír el eredményt, ezt a gyerek megérzi.
És nem is nagyon maradnak meg itt azok a kollégák, gondolom, akik ezt nem tudják így csinálni, az...
Egyáltalán nem, az 2 hét után már el is menekül. Hála jó Istennek, nagyon sok pedagógiai asszisztens kollégánk van, fiatal kollégák, akik jönnek segíteni. Akik jönnek segíteni, és gyakornokok is.
Azok a kollégák, akik meg tényleges, igaz, valóságos alázattal tudnak hozzáállni ehhez a szolgálathoz, gondolom ők meg kiteljesednek, és örömüket leik benne. Illetve gondolom, hogy a diákok is megérzik, tehát egy kölcsönös szeretet kapcsolat alakulhat ki.
Maximálisan. Egyébként arra törekszünk, hogy a gyerekeknek rengeteg programot csináljunk. Mert ezek a gyerekek, hát színházban nem igen fognak eljutni, állatkertben nem igen fognak eljutni, tehát rengeteg programot csinálunk, rengeteget. Tehát állandóan hívunk embereket. Most is lesz egy demokrácia hetünk, hogy ismerjék a parlamentáris viszonyokat, hogy áll föl a rendszer. Tehát ezek teljesen normális dolgok, milyen határai vannak az embernek, milyen kiteljesedése van az embernek, de hát az alfája és az omegája a tanulás, tehát az a normál rendnek megfelelőt, azt muszáj nekik megtanulni, abból nem engedünk, de legfeljebb több időt töltenek itt bent, szívesen töltik bent az időt egyébként, mert reggelit, ebédet, uzsonnát kapnak teljes mértékben ingyen. Tehát nagyon jó viszonyban vagyunk. Családokkal is, némelyikkel, aki nem hanyagolja el annyira a gyermeket, és bejár.
Mióta van egyházi kezelésben ez az iskola?
Amióta én 11. éve idejöttem, már egyházi kezelésben volt. Egyebet meg nem tudom, hogy mikor alakul.
Azért lett volna érdekes tudni, hogy mert itt példamutató, ami itt zajlik, hogy ez mindig is egyházi fenntartású iskola?
Én úgy tudom, hogy igen.
Mindig is, tehát még a régi rendszerben is.
Nem, a régi rendszerben ez az egyszerű máptelepi iskola volt, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy a Hungária körút második felén van egy római katolikus intézmény, és ez a máptelepi rész, mind a két oldalt van egy-egy kápolna,
nagyon,
és ez itt ebben a részben mozdonyvezetők laktak, és ez római katolikus volt.
Értem.
Ebből megörököltük ezt az intézmény épületét, hogy tudjuk hasznosítani.
Az ön hite az honnan ered?
Római katolikus vallású vagyok, az teljesen természetes, hogy volt egyházi esküvőm, tehát számomra ezek ugye mutattam önnek, hogy amit 3 éves koromban kaptam a nagymamámtól, imádságos könyvet, azt a mai napig hordom, most már igazából több 61 éve a zsebemben van. Mindig átlendít ezek a szentenciák, amit írnak az imádságos könyvben, mindenre meg lehet találni arra a választ, hogy mindig átlendít azokon a bajokon, hogyha egy kicsit is foglalkozunk a hovatartozásunkkal, hogy nem tudunk megkeseredni. És ez a legfontosabb. Nem szabad. Az ember boldogságra született, és boldogan kell átadni azt a tudást, hiszen akkor érzi meg a másik ember is, teljesen mindegy, hogy gyermekről vagy felnőttről van szó, hogy jó az élet, eredendő az élet. Nem véletlenül a katolikus egyháznak van az a mondata, hogy jót adni jó.
Hogyha most egy jó tündér ön elé állna, és azt mondaná, hogy bármit kívánhat az iskola számára a jövőt illetően, akkor mit kérne tőle?
Egy kicsit fel kellene újítani az épületet. Egy kicsit fel komfortosabbá kellene tenni. A padozatot ki kellene esetleg cserélni egy parkettára. Azt vettük észre egyébként, itt ugyanis nincs portás, nincs karbantartó, itt mindenki csinál mindent. De hát a tanárnő is kifesti az osztálytermét. Ezt itt már nem kell kérni. Tehát ez teljesen egyértelmű.
És ebben a diákok is beszállnak időnként?
De, szervesen.
Tehát mondom, mint egy család tényleg olyan...
Szervesen, mert így látja meg azt, hogy mondjuk a padozatot azt tényleg kellene cserélni, mert egy parkettára, mert azt vettük észre, ott, ahol új padokat kapunk, vagy adományba kapunk pozzorja lemezeket, amit csak le kell élfóliázni, tehát le kell vasalni. Sokkal jobban vigyáznak rá. Sokkal jobban vigyáznak, magukénak érzik.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és azt kívánom, hogy maradjanak meg ebben a szeretetben, a tevékeny szeretet közösségben, és imádkozom azért, hogy a anyagi dolgok is előteremtődjenek.
Nagyon szépen köszönjük.
Gránic Tamással, a budapesti Wesley János Gimnázium igazgatójával Osvai Péter beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu